Nagyot szívtam a pipámon. Pedig még csak ezután jön a java. Az ásatás vezetését Frank Fáder vette át, izgatottan várva az alapítvány megbízottját, hogy jóvá hagyja az új terveket. A megbízott Winter Larsen el is indult Amerikából, hogy Oszló érintésével ideutazzék. A műkincsmafia tehát munkába lépett. Elkapták Helga Lingardot és megfenyegették. Halált ígértek neki, ha nem működik együtt velük. Helga kénytelen volt beleegyezni mindenbe. Repülőre ült, és azzal az ürüggyel, hogy a vőlegénye elé megy, Oszlóba repült. Ott még egyszer megfenyegették, és ismertették vele legújabb tervüket. A műkincs maffia megbízottjának is időre megírt forgatókönyv szerint kellett eljárnia. Olyan forgatókönyv szerint, amelyről a szerencsétlen Helga mit sem tudott. A jövendő áldozatok listáján ő állt ugyanis a második helyen. A bérgyilkos, nevezzük most már az egyszerűség kedvét Winter Larsennek, megparancsolta Helgának, hogy adjon randevút éjszaka a mocsár partján Ribdának. Egy csapással két legyet akart ütni, megölni mindkettőjüket. S hogy gyakorolja magát a mocsárban való mászkálásban, átvedd lett vikingé. Helga, aki talán maga is eljátszotta korábban ezt a szerepet, kitanította, mit kell csinálnia. Még a helyet is megmutatta, ahol a viking felszerelést tárolták. Winter Larsen beöltözött, és várta az áldozatait. Helga sikeresen teljesítette a feladatát. Kicsalta Ribdát a partra, azzal az ürüggyel, hogy mindent megmagyaráz. Sőt, azt is közölte Ribdállal, hogy nem csak ő lesz a parton, hanem az új vőlegénye is. Ribdálban forrt a méreg és a gyűlölet, és bár soha senkinek nem ártott, magába vitte vadászpuskáját. Tudat alatt számolt volna azzal, hogy el is süti. Ki tudja, a szerelem nagy erő, néha gyilkos csinál a jámbor szatócsból is. Nagyon meg voltam elégedve a hasonlatommal. A többiek félrehajtott fejjel bámultak rám. Linda szürke szemében egyenesen csodálat ült. Megköszörültem a torkom. Előre meresztettem az állam, mint Sherlock Holmes, és folytattam kis előadásomat. Most pedig szíves engedelmükkel magamról mesélnék. Megérkeztem a konferenciára, és úgy határoztam, hogy első éjszakámat azonnal a tudománynak szentelem. Kisétáltam a mocsár partjára, és éppen békafogáshoz készültem, amikor furcsa események középpontjába kerültem. Felbukkant a hátam mögött Ragnar Ribdál a már említett vadászpuskával. Gőzöm sem volt kicsoda, viszont meg volt győződve róla, hogy Helga vőlegényét kapta el. Amikor letagadtam, hogy ismerem Helgát, valószínűleg azt hitte, idomba szállt a bátorságon fegyvere és férfiassága láttán. Egyre inkább belehajszolta magát az őrületbe. Egyébként Ragnar Ribdál nem volt gyilkos típus. Talán meg sem tudott volna ölni, késsel semmiképpen sem. A viking, azaz Winter Larsen közben a mocsárban ült. Először engem figyelt, amint békára vadászom. Éppen kimászott volna, hogy elriasszom, mikor megjött Ribdál. Rendesen összeverekedtünk, de erről már tudnak. Arról viszont egyikünk sem tudott, hogy közben Helga Lingard is megérkezett, és a viking utasításának megfelelően a nádasba húzódva várakozott. A viking úgy döntött, nem várja meg, amíg a lövöldözés és verekedésünk zajára erre téved valaki, hanem akcióba kezdett. Mindhármunkat el akart ugyanis tenni láb alól. Képzeljék csak el, mennyit törhette volna fejét a derék. Christian Sandy rendőrség, ha rekonstruálni próbálta volna az eseményeket. Ribdállal nem volt sok dolga, mivel egyenesen feléje menekült. Nem kellett más tennie, mint elvágni a fiú torkát. Gondolom, felmerül magukban a kérdés, hogy a viking, illetve a bérgyilkos miért régi viking kést használt, miért nem revolvert, vagy valami modernebb tört. Nos, alig hanem azért, hogy a rendőrséget tévútra vezesse. Minél többet foglalkoznak ugyanis a titokzatos vikinggel, annál kevésbé gondol bárki is műkincsekre. Minél misztikusabbak a gyilkosságok, annál inkább egy őrült elme munkájának látszanak. Hadd eredjenek csak a zsaruk egy fantom után. Ő az alatt nyugodtan bejárhatja a tábort, és megtalálja a módját, hogyan helyezze biztonságba szőrös nadrágú harald hajatékát. Mert azt már a szerencsétlen Helgától megtudta, hol vannak az edények. Lent a hajó mellett épített téglakockában. A bérgyilkos tehát elkapta a ribdát, elmetszett a nyakát, ráparancsolt Helgára, hogy maradjon nyugton, esetleg meg is kötözte. Ugye te nem tudnál nekem fájdalmat okozni, Berti? Nyafogta a nyomdide a feneket bébi. Ugye te nem tudnál összekötözni, Berti? Jameson gyengéden elmosolyodott. Az már szent igaz, bébi. Én azonnal végeznék veled. Ezután következtem én. Azt hitte, könnyű zsákmány vagyok, mint a ribdál. Nos, nem akarok szerénytelen lenni, de alapos csapást okoztam neki. Kénytelen volt visszamenekülni a mocsárba. Én pedig álltam egy fa alatt, és éreztem, hogy meleg csöpög a fejemre. Fölnéztem, képzeletig a döbbenetemet, mikor észrevettem, hogy a halott ribdál vigyorog rám egy ágról. Mondanom sem kell, hogy a Winter Larsent alakító bérgyilkos húzta fel éppen azért, hogy a dolog még titokzatosabbnak lássék. Azt remélte, akkor a pánik tör ki a környéken, hogy nyugodtan eltűnhet az arannyal, ha már mindenkit hidegre tett, akire fölvette az előleget. Én egyébként csak egy pótlólagos összeg lettem volna az elszámolásában. Ahogy visszamentem a szállodába, annak nem csak az volt az oka, hogy nem igen ismertem ki magam a környéken, hanem tanukra volt szükségem. Régi tapasztalat, ha nem ismernek valahol, és egyre másra hullák bukkannak fel a közeledben, jó, ha van néhány tanú, akik alkalomattán bizonyítani tudják az ártatlanságodat. Amíg a szállodában készülődtem az újabb kalandra, a viking kimászott a biztos menedéket nyújtó mocsárból. Helgához sétált, és szép kényelmesen elvágta a torkát. Lindának elfelhősödött a szeme. Egy pillanatra azt hittem, rosszul lesz, de csak nyelt egy nagyot. Levette az ágról ribdált, a hullát belökte a mocsárba, és ugyanarra az ágra fölhúzta a lányt. Gondolom, elégedetten dörzsölte össze a tenyerét a jól végzett munkatudatában. Borzalmas, suttogta Linda. Magának, Linda. Neki ez a foglalkozása. Annyi neki egy ember élet, mint egy gyertyát elfújni. Micsoda ember az ilyen. Egyáltalán nem akarom megvédeni, mondta Frank, de maga is ölt már békát. Hogy beszélhet így, hökkent meg Linda? Hogy hasonlíthat egy békát egy emberhez? Erről talán a békákkal kellene tárgyalni, hát, ha nekik más a véleményük. Mielőtt elfajulhatott volna a vita, visszavettem a szót. A viking elrendezte a terepet, és éppen visszavonulni készült, amikor kis csapatunk megjelent a színen. Először arra gondolt, miért ne rendezzen nekünk még egy kis színjátékot. Valamennyünket nem igen ölhetett meg, ezért találomra kiválasztott valakit. Bár legszívesebben engem kapott volna, már csak azért is, mert feltehetően nem igen szerette, ha izén rúgják, már pedig én azt tettem vele. A viking ott forgolódott körülöttünk, fölfedezte a szerencsétlen Milkiszt, kapta a kését, elmetszette a torkát, föltette a holttestét Helga helyére az ágra. Hadd higgyék csak, hogy egy pszichopata garázdálkodik a környéken. Közben megérkezett Gulbranzen felügyelő, aki bár nem igen hitt nekem, mégis ízig-vérig rendőr. Talán mellőzze az értékelésemet, kérte szárazon a felügyelő. Ahogy parancsolja. Szóval, míg én a felügyelővel voltam elfoglalva, a többiek pedig, mint pásztor nélküli nyájkó vályogtak, a viking újra kevert egyet a kártyán. Belerakta kését a hátizsákomba. Ha ettől sem vesz gyanúba a rendőrség, akkor semmitől. S rövid időre gyanúba vett. Igaz, felügyelő úr? Igaz, biccentett Gulbranzen. Csak hogy túlságosan is sok minden szólt maga ellen. Mintha valaki szánt szándékkal próbálta volna belenyomni a kulimázba, a kés a hátizsákjában pedig egyértelműen maga mellett vallott. Ha maga a gyilkos nem olyan őrült, hogy a kötelet, amivel a hóhér fel fogja akasztani a párnája alatt őrizgesse. Kétség kívül szép költői kép volt. Jellemző egy rendőrfelügyelő lelki világára. Mit tettem, mást föl kellett vennem a harcot a titokzatos vikinggel. Első kérdésem az volt, vajon szándékosan vagy véletlenül akar-e valaki rám vanni néhány gyilkosságot. Én a második felé hajlottam, ostobán belesétáltam valamibe, s valaki kihasználja tájékozatlanságomat. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe épp kézláb megoldás, hiszen alig ismertem valakit. Egyetlen pislogó fényecske világított, csak a szabad ilyen lírai hasonlatot használom. A régészeti kutatások vezetőjét, Oleg Nutzent is meggyilkolták, méghozzá ugyancsak viking késsel. Gondolatban összekapcsoltam Oleg Knudsen meggyilkolását a többi gyilkossággal, és azt a következtetést vontam le, hogy ez a sötét ügyamnyak a közepében csücsülük, alig hanem a régészekhez kapcsolódik. Feladat megkeresni őket. Mivel Frank Fahner meghívott az ásatáshoz, ürügy sem kellett, hogy a közelükbe férkőzhessem. Csak hogy közben történt valami, ami megváltoztatta a viking hozzám való viszonyát, és ez a valami majdnem az életembe került. Feszült érdeklődés csillogott a szemükben. Megtömtem a pipám, és meggyújtottam. Úgy figyeltek, mintha varázsló lettem volna. Még Gulbrandsennek sem akaródzott közbeszólni. Miután fölrajzoltam az égre néhány kellemes füstkarikát, folytattam a töprengést. Bizonyítékom természetesen nincs rá, és talán már nem is lehet, de úgy képzelem a dolgot. A viking hallotta, amikor bemutatkoztam Ribdálnak, és nem hagyott neki nyugtot a nevem. Leslie L. Lawrence. Vajon ki lehet ez a fickó? Másnap Winter Larsenként bement a postára, fölvette a kapcsolatot megbízóival. Képzeletik, mekkora pánik tört ki a műkincsfronton. Hiszen szerénytelenség nélkül állíthatom, ismerősen cseng a nevem bűnözői körökbe. A műkincsmaffia fejesei utasították a bérgyilkost. Egy füst alatt engem is tegyen el láb alól. Frank Fahner megemlítette Winter Larsennek, hogy azon a napon meglátogatom. Így Winter Larsen vikingnek nem kellett más tennie, mint behúzódni a konzerváló árokba és megvárni, amíg feltűnök a horizonton. Hogy miért töltötte magára a viking mezét? Ha való sikerülne a támadás, lenne lepleződjék. Képzeljük csak el, mit gondoltak volna a régészek és munkások, ha észrevették volna, hogy a Velázquez alapítvány megbízottja, a tiszteletreméltó úriember, Winter Larsen Leslie L. Lawrence kergeti a tábor körül egy rozsdás viking tőrrel a kezében. Hogy a közdelem miképp alakulhatott volna, nem tudom. Donna Welsh azonban akaratlanul is megmentett. Szegény, szerencsétlen Donna! Oleg Knudsen halála után szörnyen kétségbe esett. Visszatért Heggelundhoz, bár nem a férfi érdekelte, hanem szőrös nadrágú Harald aranya. Képzelhetik, mit érzett, mikor megtudta, hogy Knudsen után Ribdált és Helga Lingardot is megölték. Beleborsózott a hát, hogy ő lehet a következő áldozat, esetleg Heggelunddal együtt. Összedugták a fejüket és elhatározták, kihozzák az aranyat a mocsárból, és eltűnnek a világ szem elől. Hiszen akkor már csak ketten tudták, hol a kincs, legalábbis azt hitték. Donna lement a mocsár mélyére, hogy ellenőrizze, megvan-e még, és mit tapasztalt? Csak nem tűnt el a kincs, suttogta Berti. Az nem. Sőt, még gyarapodott is a gyűjtemény, téglaépítményben. Gyarapodott, tátott el a száját, bébi. Mivel, Mr. Lawrence? Egy vagy két hullával. Képzeljék el, mit érezhetett Donna, amikor kinyitotta az ajtót, és szembeúszott vele Helga Lingard hullája, esetleg Ribdálé is. A viking ugyanis alig, hanem mindkettőt odalent rejtette el. Szerencsétlen Donna. Becsapta az ajtót, és rohant vissza Heggelundhoz. Ekkor jöttem én. Donna akaratán kívül megmentett, és átment valami ruháért Heggelundhoz. Nem tudom, melyikük agyában született meg a ragyogó ötlet. Becsalni a kocsiban, éjszaka felhozni mellém Helga Lingard holttestét, majd bedeszkázni az ablakokat, és rám gyűjteni az egészet. Ha mindketten szénné égünk, ki gyanakodott volna, hogy nem Donna Welsh, hanem egy másik nő feküdt velem Donna lakókocsiában. Esetleg a viking, ha egyáltalán kereste volna Helga Lingard eltűnt holttestét. Heggelund alig ha vette szívesen, hogy Donna velem tölti az éjszakát. Jobban szerette volna, ha... Hogy is mondjam csak. Sehogy, mondta keményen Linda. Szóval a szaunában megtámadtak, hogy leüssenek és összekötözzenek, csak hogy nem hagytam magam. Ezután már Heggelund is kénytelen volt beleegyezni, hogy viszkivel kábítsanak el. Erről ennyit. Rémálom, mondta Huckabee. Undorító dolog valakire rágyújtani egy lakókocsit, szögezte le Bébi. Amikor az ember azt se tudja, hogy van-e arra a kocsira biztosítás, meg ilyesmi. Igaz, Bertie? Jameson szeretettel simogatta meg Bébi popsiját. Azért van értékes testrészed is, Bébi. Gyorsan folytattam. Donnavel sok mindent összebeszélt azon az éjszakán, és igyekezett ártatlannak feltüntetni magát, mintha igazából nem is ismerte volna Oleg Knudsent. Hogy miért? Mert számolnia kellett azzal is, ha valami hiba csúszik a számításába, mégsem sikerült cigány pecsenyét csinálni belőlem. Donna verset ekkor már csak egyetlen dolog érdekelte. Ki a fene lehet a viking? Hiszen aki tudott a kincsről, már mint halott. Ki lehet a viking, és vajon ő tette be a halottakat a mocsár alatti építménybe, szőrös nadrágú harral tányérjai fölé? Hosszan próbálkozott kiszedni belőlem valamit, de rá kellett jönni, hogy nem tudok semmit. Ezen az éjszakán hosszasan elbeszélgettem Frank Faderral. Őszintén mondom, semmi nem keltette fel a gyanakvásomat. Frank Fader kiváló tudós volt, jól tudta rejtegetni az érzelmeit. Hogy ő mit gondolt rólam, nem igen jelentettem veszélyt a számára. Akkor még nem. Persze őt is izgatta kicsoda a viking, hiszen a viking helyette gyilkolt. Megelégedett azzal, hogy elvégezte ezt a piszkos munkát. Természetesen el akarta tenni lábaló Donnát és Heggelundot is, de nagyon okosan megvárta. Nem előzi-e meg a viking? Jó volna tudni, hogy ő maga félte a vikingtől. Bizonyára tett óvintézkedéseket, nehogy meglephesse. Ne feledjék, kispolgárin kinézete és tudós volta ellenére, dörzsölt profivá tette a háború. Ami beszélgetésünket illeti, roppant óvatos volt. Ki akarta ásni a várost, fontos volt számára, hogy jó reputációja legyen. Úgy beszélt, mint egy megfontolt, világhírű professzorhoz illik. Donna és Heggelund ez alatt munkához látott. Alig, hanem Heggelund volt az, aki lemerészkedett a hajóhoz, és felhozta Helga Lingard holttestét. Közben arról is meggyőződött, hogy megvan-e még a kincs. Donna belerakott valamit a viszkénbe, ami kiütött, mint a boxoló kenguru az ellenfeleit. Heggelund behozta Helga Lingard holttestét, és mellén fektette. A többi tudják. Óriási szerencsém volt, hogy nem hagytam ott a fogam. Donna versnek azonban beteljesedett a sorsa. A viking, azaz Winter Larsen a bérgyilkos, aligha nem mindent látott, ami a lakókocsi körül zajlott. A történtek első felével elégedett lehetett, hiszen én mindenképp az útjában voltam. Az azonban nem tetszett neki, hogy Donna le akar lépni. Kitalálta, hogy miben töri a fejét Donna és Heggelund, mikor Donna elindult a mocsár felé. Jót kacagott magában, követte Donnát, elkapta és megölte. Bármennyire is nem akartam, eszembe jutott az éjszaka Donnával. Ki akart nyírni, mégis... Megráztam a fejem, hogy elhessegessem a képét. Nem tudtam igazán haragudni rá. A nagy éjszakai kaland után Gulbranzen kertjében tértem magamhoz. Beszédbe legyedtem Gánnival, a bokor felé pislantottam, ahonnan két élénk szem nézett rám érdeklődve, és elbeszélgettünk a vikingekről. Tudja, mit mondott Gánni? Hogy a vikingnek van egy vára, a várban pedig egy hetedik szoba, ahova nem szabad benézni senkinek. Ez a jelentéktelen kis mondat fáklyát gyújtott az agyamban. Mert kérdeztem magamtól, mire megy ki itt a játék? Miért gyilkolnak nyakra főre? Valamiért talán, ami a mocsár fenekén van elrejtve. Ez megmagyarázná az állandó jövésmenést az ingovány körül, és a viking éjszakai sétáit is. Magam is foglalkoztam a mesekutatással, ismerem a hetedik szoba rejtélyének a meséjét, bár természetesen tudtam, hogy nem feltétlenül a hetedik szobában van elrejtve valami, hiszen lehet, hogy nincs is szoba odalen. Arra azonban mérget mertem volna venni, hogy bujkál egymás az iszap alatt, ami miatt érdemes sokat kockáztatni. Ezután következett, hogy Gulbranzen felügyelő megtalálta Ragnar Ribdal holttestét a szálloda mellett az ablakom alatt. Nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy figyelmeztetni akar valaki. Ha nem hagyom abba a tó körüli kódorgást, úgy járhatok, mint a kerékpárló.